Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. A mai adásunkban pedig végre valahára elérkezünk a Prospect bemutató sorozatunk utolsó részéhez, azaz a linebackereket és a safety-ket fogjuk ezúttal megint csak ketten szemügyre venni, bemutatni egy picit nektek. Itt van velem szokásos partnerem Pácsonyi Patrik.
Sziasztok!
Én pedig Kovács Bálint vagyok, és nem is nagyon szeretnénk szaporítani itt a szót, mert hosszú adások voltak itt az elmúlt hetekben a bemutató sorozatunk, vagy hát posztonkénti bemutató sorozatunkban, és megint csak kettő pozíciót fogunk szemügyre venni, egy kicsit átbeszélni. Én azt gondolom, hogy kezdjük a linebackerekkel, és nem feltétlenül öt játékost fogunk bemutatni, vagy hát ugye ezt korábban úgy azért kezdtük el, hogy a top 5-öt bemutassuk. Beszélünk a jobbakról egy kicsit bővebben, illetve hozunk olyan neveket, akik ott vannak a második, harmadik kör környékén, lehet őket szeretni, vannak hibáik, de mégiscsak azért érdemelnek néhány szót, úgyhogy vágjunk is bele itt a, hogy mondjam, két olyan pozícióba is kezdve a linebackerrel, akik egy picit hát elvesztették a jelentőségüket, vagy éppenséggel nem, mert ha van egy nagyon jó linebackered, akkor van egy nagyon jó védelmed. Patrik, kivel kezdjünk?
Szerintem kezdjük a legmegosztóbb személyiséggel, talán az egész drafton, nem csak a linebackerek között, ő pedig Micah Parsons. Szerintem te is hasonlóan vegyes érzelmeket fűző hozzá, mint én, méghozzá azért, mert sok minden van benne, amit lehet szeretni, ugyanakkor kicsit félünk is tőle. Nálad mi lenne az az, mondjuk kettő olyan tulajdonságot, amiért nagyon tudod szeretni?
Hát nagyon jól érzékeli a játékot, nagyon jól tudja, hogy mi történik maga körül. Ez azért is furcsa, mert nagyon keveset játszott linebacker pozícióban a karrierje során, ugye volt támadó a középiskolában, meg safety-t játszott, edge rushert, úgyhogy mindent játszott, csak linebackert nem, viszont az érzékei azért magasan fejlettek, főleg, hogyha a futást nézzük, bár nem biztos, hogy a futás levédekezése a modern NFL-nek a legfőbb feladata, de ettől függetlenül nagyon jól érzi azt, hogy kell támadni a backfieldet, és azért az atletikus képességei is ott vannak a felső polcon, tehát hogyha szeretnék őt felfejleszteni a posztelleni védekezésben, amire ugye szükség lesz, bár nem volt a legelveszettebb játékos, azt sem mondanánk, hogy túl jó volt, de nagyon jó alapot kínál arra, hogy egy tényleg meghatározó linebackert köszöntsünk az ő személyében, de amit te is kiemeltél, hogy igazán megosztó személyiség, és nem csak a pályán mutatott, hanem a pályán kívüli ügyei miatt is, de erről majd kicsit később.
Igen, én amit elsőnek hoztam volna pozitív tulajdonságnak, az rögtön szembeötlő, hogy nagyon-nagyon jó méretei vannak, tehát egyáltalán nem undersized, mégis úgy mozog, mint egy undersized linebacker, tehát nagyon izmos felépítése van, ebből kifolyólag egyébként egy-egy ütközésnél nagyon simán le fognak róla pattanni a támadók, ugyanakkor könnyedén is mozog a pályán, tehát nem akarok ilyen kifejezéseket használni, hogy repül, mert azért nem, de kifejezetten jól érkezik meg, és ami szintén akkor, ha már pozitív tulajdonságok, szintén nagyon szembeötlő, hogy amikor meg kell érkezni a lyukakba, amikor meg kell érkezni a backfieldre, és az legyen az futóhoz odaérkezés, vagy legyen az egy blitzelés, és akkor itt az már egy harmadik pozitív dolog is, hihetetlen módon jól érkezik meg, ahogy te is mondtad, jól érzi a játékot, jól számítja ki, mikor van a snap pillanata, leviszi a futót akár a backfielden, tud blitzelni is, ez egy linebackernél plusz tulajdonság, úgyhogy igenis megvannak benne azok a skillek, amik miatt tudnék rajongani érte. De mi az, ami miatt mégsem tudjuk ezt teljesen nyugodt szívvel megtenni?
Szerintem a limitált kép, amit kapunk tőle, mármint hogy a meccsfelvételek tekintetében, azért nagyon-nagyon keveset játszott, ugye ne felejtsük el kiemelni, hogy a 2020-as évet ő nem vállalta, kiülte az elmúlt egyetemi szezont, és hát pont ez egy furcsa dolog, mert ugye őt emlegették a legnagyobb linebacker tehetségnek már 2020 előtt is, és valószínűleg ennek köszönheti azt, hogy már a scoutok mondták neki, hogy biztos elsőkörös tehetség vagy, nem fogunk kihagyni, hogyha nem is tudom, a top 20-ban választ a mi csapatunk, kapott rengeteg ilyen információt, és ennek köszönhetően ugye nem vett részt a 2020-as szezonban, bár én azt gondolom, hogy ez a 2020-as szezon lehetett volna az, ahol bebizonyítja, hogy nem csak top 20-as tehetség, hanem egy top 5-ös tehetség futball IQ-ban felfejlődve, tapasztalatban felfejlődve, coverage-ban felfejlődve, és akkor ezek azok a pontok, amik egy picit így, hát kérdőjelesek itt szerintem vele kapcsolatban.
Hát igen, bár lehet, hogy a Penn State-en, amit művelt az egész csapat, ő sem biztos, hogy pozitívan jött volna ki ebből a dologból. Minden esetre én összefoglalva a kedvesti fényekből pont azt mondtam, hogy egy kicsit érettebb játékot várnék tőle, és akkor itt lehet érteni ezt coverage-re, lehet ezt érteni akár futás elleni védekezésre, de lehet akár ezt érteni off-field dolgokra is, hogy nagyon picit azt érzem, hogy még nem egy olyan kiforrottan érett személyiség, akinek ott a pálya közepén irányítani, vagy aki ott a pálya közepén már most irányítani tud egy védelmet, úgyhogy lehet, hogy vigyáznék azzal, hogy hol húzom, és hogyha már hol húzom, akkor nyugodt szívvel melyik csapatnál kezdődik neked a range-e?
Te nem leszel nyugodt, hogyha én ezt lemondom, hogy melyik csapatnál kezdődik a range, mert szerintem és egy picit tartok én is egyébként ettől a választástól, 1/9 Denver, pici túlzás, inkább mondjuk a Detroitot, tehát valószínűleg ott van a...
De ezt azért mondod csak, mert hogy a Lionsnek meg a Broncosnak van linebacker négye, vagy pedig ott már szerinted értékben is eljöhet az ő ideje?
Nem, de szerintem a Detroit által képviselt új filozófiába bele fog illeni egy linebacker húzás nagyon-nagyon magasan, és akkor nyilván lehet lépdelni lefelé Denver, Dallas, Minnesota akár, New England, Arizona, Las Vegas, így sorolva a csapatokat tényleg egymás után. Én azt gondolom, hogy legeslegkésőbb a Washingtonig, tehát az 1/19-ig el fog ő kelni, és azért is, mert ott például Washingtonban van egy olyan égető linebacker need, amit nem hiszem, hogy meg lehet kerülni. Jó kérdés, hogy tudnak-e menni azzal, amit Parsons képvisel, mondjuk pályán kívül, de ne felejtsük el, hogy a Washingtonban uralkodó jelenlegi vezetés azért húzott egy-egy olyan kiemelkedő képességű linebackert, aki majd mondjuk a következőkben Hall of Fame-el lesz, ugye Luke Kuechly-re gondolunk, és nagyon sokan hozták ezt a párhuzamot, hogy Kuechly szintű tehetség.
Nagyon-nagyon picit egyébként lehetne látni, bár nyilván soha nem szerencsés ilyen magaslatokban beszélni, hogy az egyik legjobb linebacker, akit a modern korban láttunk, ahhoz hasonlítjuk rögtön, de egy nagyon picit én is bele tudom ezt látni. Nagyon sok linebacker tehetséggel égtünk meg az utóbbi időben, úgyhogy óvatos lennék, de egyetértek a range-eddel.
Úgyhogy igen, még egy dolog, amit nagyon egyetértek veled, hogy kíváncsi vagyok, hogy ahova kerül, ott mennyire lesznek körülötte olyan személyek, akiket így be kell húznia. Tehát mennyi lesz ő a csapatnak a vezére, mennyire kerül bele esetleg egy idősödő védelembe, ahol majd jövőre, vagy hát a jövőben ő lehet a sztár, vagy mennyire kerül bele egy fiatal védelembe, ahol már most át kell venni ezt a húzó ember szerepkört. Úgyhogy izgalmas, itt szerintem tényleg egy olyan projektet kapunk Parsons személyében, ami hát megfoghatatlan és kifürkészhetetlen. Lehet, hogy az első éve után már nem látjuk őt futballozni, mert nem érlik semmelyik csapatnak a képébe, és tényleg az is lehet, hogy 10 éven keresztül egy meghatározó játékos lesz, mert a tehetsége az megvan, vagy hát a kínált potenciál az megvan nála, de azt kell mondanom, hogy a polcon maradva van egy hasonlóan izgalmas, és mondhatjuk azt, hogy hasonlóan megosztó játékos, ő nem más, mint Jeremiah Owusu-Koramoah, aki röviden csak JOK. Patrik, mit gondolsz róla?
Nagyon érdekes egyébként ez az első két linebacker, mert amíg Parsons esetében azt látom, hogy ő inkább a front seven-nek így sok pontján feltűnhet, lehet jó blitzelő, passiettető is akár, és egy futás ellen jó játékos, addig JOK inkább a back seven-höz sorolható, és meg lehet kérdőjelezni azt is, hogy valóban linebackerként lesz-e majd a profik közt a toppon, nem pedig egy ilyen Jeremy Chin-szerű linebacker per safety szerepkörben, mert nála, amit ki lehet emelni, az, hogy hihetetlenül atletikus, és ennek megfelelően coverage-ben jóval jobbnak gondolom őt, mint Parsons. Nem feltétlenül azért, mert sokkal jobbak az ösztönei, de hogy ő tényleg úgy tud irányt váltani, úgy tud a pályán laterál mozogni, ami talán már defensive back-szerű mozgás, és ez az, ami nagyon szimpatikussá és vonzóvá fogja tenni egy csomó csapat számára.
Igen, itt legfőképpen egyfelől ugye a stílusa, amit kiemelnek nála, hogy nem igazán linebacker stílusú szerepkörben játszották őt, másrészt ugye a testfelépítésre, hát messze van az ideális linebackerétől, bár én azt gondolom, hogy ez talán inkább másodlagos, mert amit tud kínálni akár a pálya közepén is, ez egy nagyon izgalmas dolog. Ugye ő korábban safety-t játszott, tehát őt úgy hozták el a Notre Dame-re, hogy safety-ből átképzik egy ilyen, tényleg egy ilyen rover szerepkörbe, ami picit linebacker, picit safety, de inkább a boxon, vagy a box szélén van, mint a boxon belül, ami hát a megítélésén is azért látszik, vagy hát hogy mondjam, nem feltétlenül gondol mindenki úgy rá, mint egy linebackerre, de akkor a safety szerepkört is érdemes kiemelni, mert sokkal inkább volt egy ilyen nickelback, mint hogy box safety-ről beszélgessünk, mert nagyon sokat védekezett ugye a slotban, cornerback-eken is, elkapókon is, cornerbackként, mint például a Devonta Smith ellen, ugye láthattuk az Alabama ellen nem is oly rég, hogy hát volt, hogy egy az egyben ember fogásba kellett fedeznie, hát nem a legegyszerűbb feladat ezt megoldani, de én azt gondolom, hogy coverage-ban sokkal-sokkal Micah Parsons felett áll.
Abszolút, mert olyan gyors lábmunkájával annyira pörögnek a lábai, ami már tényleg arra enged következtetni, illetve arra engedi őt, hogy elkapókkal is el tudjon menni, kis területen is akár slot elkapókkal felvegye a versenyt. Ez azért a modern kori NFL-ben, a mai NFL-ben nagyon szeretik ezt a játékot a csapatok, illetve az edzők, de hozzájárul mindehhez, hogy ugyanakkor, és akkor áttérhetünk a negatívumokra, hogy ez azért tudja megtenni, mert egy picit alulméretezett, lehet, hogy ebből kifolyólag a blokkokról majd nehezebben fog lejönni, kicsit jobban arrébb tudják tenni az útból, meg kell találni a szerepkörét, ahogy te is mondod, és nem adnám minden védőkoordinátor kezébe őt, mert el tudják rontani nagyon könnyen szerintem.
Igen, meghatározott a szerepkör, vagy hogy mondjam, inkább azt mondom, hogy speciális a szerepkör, nem is igazán könnyen meghatározható. Mindenképpen hasznos, tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos lehet bármelyik védelemben, mert nem fogsz egy olyan defensive back-et most állítsuk be, hogy defensive back-nek, nem fogsz egy olyan defensive back-et találni, aki ennyire jól védekezik mondjuk futás ellen, vagy ilyen erővel tud védekezni, vagy ilyen erővel tud megérkezni a szerelési kísérletbe, és hát ha már negatívumokra gondolunk, akkor ez látszik is, hogy van, amikor akkorát akar büntetni, hogy elszáll, mint a győzelmi zászló, és hát tudja magáról, hogy az az erő, vagy az az energia, amit bele tud vinni egy szerelésbe, az egészen unikális, mégis ezt nem mindig tudja ugye kontroll alatt tartani. A szögválasztás, azért láthattuk nála, hogy nem mindig a legmegfelelőbb, és sokkal inkább az energiájára, erejére hagyatkozik, mint mondjuk egy stabil, jól kivitelezett, technikailag jól felépített szerelésbe akar belemenni. Ez még egy picit ilyen kiforratlanság, ilyen éretlenség az ő játékában.
Félsz tőle annyira, hogy mondjuk az első körből is kicsusszon? Tehát, vagy te kiválasztanád egy csapat helyében mindenképpen?
Én egyáltalán nem félek tőle, én talán most kicsit hajlok afelé, hogy elvinném Parsons felett.
Az erős kijelentés, de ez azt jelenteni, hogy a Lions Broncos környékén akár őt is elvinnéd?
Meg nem, én nem nyúlnék hozzá a top 10-ben, de sőt, még a Cowboys-szal sem, vagy a Cowboys után mondjuk a Giants-szel sem, de én azt gondolom, hogy így értéken az a New England 1/15, szerintem az tökéletes. Hogy vélekedsz?
Hát, hogy a New England ez tökéletes-e, azt nem tudom, az a környék, az már talán...
Úgy gondoltam, hogy a
környék. Ja, értem. Ott kezdődik az ő range-e, igen, ez az egyetok értelmet az 1-15 környékén valahol. Vannak olyan izgalmas, vagy hát vannak olyan csapatok, ahol izgalmasan bele lehetne építeni a védelembe. Én egyébként nem nagyon szeretem ezeket a nem feltétlenül szerepkörhű linebackereket, azért itt a tavaly Simons pick az egy kicsit elbizonytalanított, illetve én félek tőle, hogy undersized mennyire fogja megtalálni a helyét. Ettől függetlenül egyébként egy olyan játékos, aki tényleg hasznos lehet coverage-ben, és ezzel azért kiharcolhatja magának a szerepkört sok csapatban. Valahol a vége, ahol meg ki fog menni, az meg talán ott a Browns lehet.
Igen, egyébként én azt gondolom, hogy ő neki az a legnagyobb erénye, hogy mind a négy downon fönn lehet őt tartani, mert nem lesz soha a védelmednek olyan pontján, vagy nem kell feltétlenül olyan pontján játszatnod, ahol sebezhető, mert hogyha korai downon kicsit kihúzod őt a boxból, és ne kelljen annyit felelnie a futásért, akkor azért megoldás, hogyha pedig a harmadik kísérletre jön, akkor pedig simán fennhagyhatsz mellette, vagy akár ő legyen az egyetlen linebacker, és teljesen egy nagyon könnyű csomaggal jelentkezel, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy értéket képvisel itt az első körben. Haladjunk is akkor tovább a harmadik linebackerünkre, és ez szerintem konszenzus mindkettőnknél, hogy nem más, mint Zaven Collins, ugye a Tulsának a hát óriásit, értékben óriásit növekvő linebackere. Szerintem egy évvel ezelőtt egyikünk se beszélt volna róla, hogy ott lehet az első kör környékén, és most pedig már olyan hangokat lehet hallani, hogy akár ő is a top 20-as választások egyike lehet, ez egy picit túlzó, de úgy tűnik, hogy a liga jobban kedveli őt, mint mondjuk a draft közösség. Patrik, mit látsz benne, ami szerinted kiemeli őt a többiek közül?
Hát nagyon nehéz beszélni Collinsról, mert nagyon zseniális éve volt idén, és voltak olyan playmaker megoldásai, eldöntött több meccset is ezekkel, amik miatt tudunk lelkesedni érte, és én is szememek magammal, mert valahol én is tudok lelkesedni érte, nem mondom azt, hogy én kiválasztanám akár csak az első körben is, de lehet egy picit feljebb vagyok vele, mint amennyire jó játékos ő. Szerintem kiváló méretei vannak, ez mérten nagyon atletikus is, ő nagyon-nagyon erős játékos, tehát őt blokkokba elnyomni, viszont ahhoz a játék, vagy ahhoz a szerepkörhöz képest, ahol ő játszik, ott blokkokra elnyomni őt nagyon nehéz lesz. Erős karjai vannak, nagyon jól tudja ezeket használni, és megvillantott olyan playmaker tulajdonságokat itt az utolsó évében, ami már egy ilyen defensív fegyverszerű dolgot mutatna, holott van azért egy csomó fenntartásom is vele kapcsolatban.
Nagyon érdekes, amikor először én elkezdtem őt nézegetni még jóval, még hónapokkal ezelőtt, nagyjából szerintem még talán a szezon is tartott. Ugye nagyon sokat beszélgettek hétről hétre a Tulsáról, meg hogy milyen jó szezonjuk van, meg ki a legnagyobb sztár, meg kik az eligible játékosok, és nagyon furcsa volt megnézni Collins-t, hogy tényleg 6 láb 5 incs magas, tehát egy nagyon magas játékosról beszélünk, kb. 2 méter és 260 font, ami egy ilyen egészen furcsa dolog, mert edge rusherek nincsenek ilyen tömegben itt a drafton, és ő pedig olyan könnyedén, olyan sallangmentesen tud mozogni, mint hogyha nem is tudom, 6 láb magas lenne, meg 220 font, tehát hogy így sokkal nagyobb ember, mint mondjuk a poszton egy átlag, és sokkal könnyedebben mozog, mint sokkal kisebb linebackerek, és ez az, ami szerintem nagyon jó nála, hogy coverage-ban nagyon könnyen hátra tud lépni, nagyon könnyen tud reagálni, visszamozogni a line of scrimmage-hez közeli zónákhoz, tehát olyan irányváltásokra képes, amit így nem várnál tőle, és azt vettem észre, hogy a csapatok a szezon 2020-as szezon második részében elkezdték teljes mértékben elkerülni őt, mert ugye ő volt a Tulsának a gyenge oldali linebackere, és nagyon kevés olyan játék ment az ellenfeleknél, ami az ő oldalát támadta akár futásban, akár elkapásban, és ilyen hatással a játékra azért, vagy ilyen hatással lenni a játékra azért elég nagy dolog.
Igen, és igazából én szeretem az ő játékát, de nem félsz attól, hogy nagyon picit nyers, illetve nem találkozott feltétlenül a legnagyobb csapatokkal, hogy ez becsapós lehet az ő esetében, mert azon a szinten, és ez a linebackereknél nálam egy olyan pont, amitől nagyon szoktam félni, hogy egy bizonyos szinten a linebackerek nagyon-nagyon jól tudnak teljesíteni, viszont hiányoznak azok a process dolgok, amiket a profi szint már megkövetelne, és Collinsnál pont ez az, ami szerintem hiányozhat, mert itt nagyon sok dolgot meg tudott oldani úgymond reagálásból, ösztönből, viszont ezek inkább egy picit ilyen leegyszerűsített dolgok voltak, tehát most ritkán próbálták mögébe ívelni a labdát, nem annyira támadták tudatosan a támadó koordinátorok mondjuk az ő sávját. Ezt a profik azért kihasználhatják, nem tudom, ezt te hogy látod?
Hát jó kérdés, hogy azon a szinten az ő, hogy mondjam, teljesítmény az mennyire valós, vagy hogy lehet ezt átfordítani, akár csak egy magasabb szintre, vagy akár a profik felé, hogy rendben van, hogy az AAC-ben nem keresték őt az offenzek, mert hát nem az ország legerősebb konferenciáról beszélgetünk, bár azért vannak jó csapatok ott. Nekem az a nagy kérdés vele kapcsolatban, hogy mennyi, és ez több játékosnál, a következőkben több játékosnál fog előjönni, hogy mennyire reaktív, vagy mennyire proaktív ő, hogy mennyire érti, hogy mi történik körülötte, ami sokkal jobb szerintem, mint hogy mennyire tudja később lereagálni, és már mondjuk atletizmusból megoldani a dolgot, mert az egyik az egy magasabb intelligenciát feltételez, mint a másik, amik ugye kisebb futball tapasztalatot vagy tudást, mégis nagyobb atletizmust mutat, és én azt gondolom, hogy Collins inkább ebbe a kategóriába esik.
És ő milyen szerepkörbe látnád őt? Tehát egy milyen hagyományosnak mondható linebacker szerepkörbe tudod őt a legjobban elképzelni?
Furcsa, mert egy tényleg ilyen felépítéssel erős oldali linebackerként inkább több futás elleni dolgot bízná rá, és abban pont nem erős, úgyhogy gyenge oldali linebacker lesz szerintem az NFL-ben, és megpróbálják majd azt a nagy testi fölényt kihasználni, főleg mondjuk tight endek ellen, hogy akkor menjen, és azt a zónát teljesen zárja ki, ahova mondjuk jöhet egy hook, vagy jöhet egy slant.
Ez korrekt, szerintem hasonlóan vélekedek én is. Azt nem tudom eldönteni, hogy tényleg mennyire bízzak az ő tehetségében, és mondjuk az első körbe bemerjem-e vállalni, de én inkább második kör elejére gondolnám őt.
Most van egy olyan megérzésem, hogy nem fog bennmaradni a második kör elején, és ki fogják őt
nagyon vinni. Nagyon viszed a linebackerek itt ott az elején.
Mondjuk az nem segít a történetben, hogy ugye a Kansas City Chiefsnek nincsen első körös pikje, pedig ott azért potenciálisan lehetett volna linebacker. Nyilván te Clevelandet is felhoztad már, de mondjuk tegyük föl, hogy itt valaki a top 10-ben, ugye potenciálisan mondjuk van 3-4 csapat, Detroit, akár Carolina, Denver, Dallas egymás után. Ha itt elindul egy rás, és mondjuk kimegy kettő, ami nagyon meglepne, mert mindannyiunkat nagyon meglepne, akkor szerintem simán esélyes, hogy Collins miatt még föl is fognak jönni.
Ez mondjuk engem azért erősen meglepne, tehát én nem látok ekkora linebacker rást itt, de hát legyen igaz, vagy nem tudom azt mondani, hogy legyen igazad, én nem szeretem az
első. Nem szeretnéd, hogy igazam legyen, én sem gondolom, hogy ez...
Nem szeretem az első körös linebacker húzásokat, de Kalinszak minden jót kívánok, és szerintem egyébként idáig egyeztünk, úgyhogy innen hallhatunk úgy, hogy mondasz egy linebacker te, utána mondok egyet én, és akkor nem tudom, egy kettő-kettőt még, vagy...
Szerintem az úgy jó, így röviden, érdekességképpen, de kezd te, mert jó. Kíváncsi, hogy kit vinnél el, akiről majd akkor én csak pár szóban.
Én nem feltétlenül sorrendben gondoltam, de...
Jó, igen, csak hogy ne lőjük le egymás elől.
Jó, én mondok egy nevet, amit szerintem te vele nem vagy annyira magasan, én Jamin Davis-t mondom, nem azt mondom, hogy ő a negyedik a bordomon, de hogy egy érdekes prospekt, akit azért lehet szeretni szerintem, mert ő is nagyon-nagyon atletikus, nagyon nagy, hogy mondják ezt, nagyon nagy range-el van a pályán, és ezért több helyre, több spotra is odaél, ahol tud szerelni, és viszonylag magabiztosan is oldja meg ezeket a szereléseket, tehát jól érzi a szögeket, jól érkezik meg, nem azt mondom, hogy a legjobb összönei vannak, vagy pedig, hogy nagyon jó processzál, de mivel nagyon atletikus, ezért olyan range tud bejárni, hogy azt bizony ki tudják használni a csapatok. Ez nagyon érdekes az ő megítélése, mert sok helyen láttam őt mondjuk bordokon ilyen top 40-ben, de olyat is láttam, ahol éppen, hogy befért a 100-ba. Tehát ő egy elég vegyes megítélésű linebacker, ugye a Kentuckyről jött, és éppen ezért nem a legjobb a technikája, egy picit nyersnek is mondanám, nem is játszott olyan nagyon sok mérkőzést, viszont szeretik ezt az atletikus range-t, amit ő tud szerintem az NFL-ben.
Igen, azt jól kiemelted nála, hogy amit ő a tesztpályákon produkált, meg amilyen alkattal megcsinálta ezt, az egészen elképesztő. Én nem vagyok olyan nagyra vele, sőt, hát itt már azért, tehát lehet érezni egy pici visszaesést a linebacker poszton, és ki mit szeretne igazából, hogy hoz magának egy nagyon atletikus játékost, aki kifejletlen, és tényleg néha azt látod, hogy teljesen nem érti, hogy mi történik körülötte, vagy hozol egy rutinos, sokat látott, mondjuk nem feltétlenül jó coverage-ban, de van olyan is, aki rutinos és jó coverage-ban, úgyhogy itt tényleg azért lehet kezdőket találni, mert ők kezdőjátékosok lesznek a profik között, de azért már más-más stílus, úgyhogy én hozok egy nála sokkal elütőbb játékost, és még nem biztos, hogy azt, akire te gondolsz. Én Jabril Cox-ra szavazok itt, ugye maradunk a konferencián belül, bár ugye ő a North Dakota State-ről transferelt utolsó évére az LSU-ba, ahol ugye egy pár linebacker poszt így megüresedett hirtelen, és nagyon jó dolgokat láthattunk tőle annak ellenére is, hogy ugye egy alacsonyabb osztályból lépett föl egészen a bajnokig, ugye nagyon nagy cipőkbe lépve itt Patrick Queenébe elsősorban, és ugye amit láthattunk tőle például a coverage-ban, ez szerintem egy tök átlag fölötti dolog volt, ami viszont így nagyon nagyon nem működött az a futás ellen, szinte teljesen súlytalan volt, és láthattuk is, hogy a szerelési kísérletek is mondjuk voltak, amikor ilyen kevésbé magabiztosak voltak nála, de én azt gondolom, hogy abban az elemében a játéknak, amit most hát favorizál a liga, abban szerintem ő nagyon jó és egy izgalmas prospekt. Talán még Chester mondta be, hogy hát ő jobb játékos, mint Patrick Queen.
Hát és majd a profik között ezt nem is lesz nehéz túlszárnyalni ezt
az első évet, azt nem
az első Patrick Queen évet. Érdekes játékos, Cox, ahogy mondtad, a szerelésekkel lehet problémája meg a futás ellen, és méghozzá azért megy elég könnyűke játékosnak mondanám, és tényleg lehetnek ebből kifolyólag baj. Hát 220 pánddal mérlegelt, vagy 225 pánddal mérlegelt, ami elég kevésnek mondható. Én ebben sem vagyok biztos, hogy akár Davis, akár Cox kezdő kaliber lenne, ők olyanok, akikből talán idővel kezdő kalibert lehet varázsolni. Nem tudom, lehet, hogy Queen miatt én nagyon-nagyon félek pont Cox-tól. Szeretem őt, nyilván a csapat miatt szeretem, de nem látok benne olyan nagyon sokat. Azt tetszik, ahogy egyébként coverage-ban föl tudja venni, nem tudom, föl tud venni sebességben, meg fordulásban tight endeket, akár RB-ket, vagy gyengébb elkapókat is, viszont egy kicsit egyoldalasnak érzem őt, és még abban sem annyira jónak. Neki aztán tényleg tudok szurkolni, remélem, hogy nem egy Queen-szerű évet fog maga mögött tudni.
Hát nem lesz nehéz überelni, bár azért ez egy kicsit erős egy erős mondás annak tekintetében, hogyha nem gondoljuk őt, ugye kezdenek, míg Patrick Queen azért megkapta a lehetőséget, nyilván első körösként, hát mi mást kaphatott volna.
Igen,
úgyhogy kivel haladnál tovább?
Szerintem azzal, akit mondtad, hogy várok, hogy jöjjön, én Nick Boltont mondanám legközelebb.
Így van, rá gondoltam.
Igen, sejtettem. Őt is nagyon vegyes megítélési linebackernek mondanám. Amit szeretek benne az, hogy egy ösztönös játékos, jól érkezik meg ő is a backfieldre, jól érkezik meg a lyukakhoz. Egy nagyon picit olyannak mondanám, mint egy Michael Parsons, nagyon lightnak, mert neki is vannak hasonló gyengeségei például coverage-ben, sőt, még hozzá képest is nagyon nagy gyengeségei, de hasonlóan jól tud megérkezni egyébként futás ellen, akár egy kisebb blitzre, erővel játszik, úgyhogy aki egy olyan linebackert keres, aki mondjuk nem mind a három downon van fönn, de mondjuk az első kettőn elég magabiztos, akkor lehet, hogy Bolton az egy megfelelő választás lehet.
Csak annyit szúrnék be még egy korábbi gondolatothoz, hogyha nem találsz mondjuk második, harmadik körbe kezdő linebackert, akkor nagy baj van, mert hogyha már itt nem tényleg nincsenek olyan kaliberű játékosok, akik akár csak gyorsan a kezdőbe kerülnének, tehát olyan játékosokat találsz már, akiket fejlesztened kell, akkor nagyon nagy a baj, és például ezt szerintem tök jól igazolja vissza a Chiefsnek a tavalyi draftja, ahol ugye Willie Gay-t hozták, és nem merték egész évben szinte semmire se használni, miközben ugye a bajnok Tampa Bay Buccaneersnél azért vannak jó fiatal linebackerek, vagy akik fönt vannak a liga tetején, ott azért nagyon jó fiatal, és már kezdőként a ligába kerülő, akár hátsókörös linebackerek vannak, úgyhogy ha itt tényleg választás esik Nick Boltonra, nem is tudom, a második kör végén, és azt mondják, hogy kell neki 8 meccs, mire kezdő lesz, szerintem az késő.
Egyetértek ezzel. Szerintem a linebackernél az egyik legnehezebb rábukni arra, hogy a második, harmadik körben kiválasztottak közül ki az, akiből ténylegesen lehet egy jó játékos.
Minden esetre én a Bolton projektnek nem vagyok akkora fanatikusa. Én sokkal inkább látok, amit te is kiemeltél, egy két downos, inkább egy ilyen blitzelő linebackert, és azt mondanám, hogy nagyon jó special team játékos lehet belőle, de még ebben sem vagyok teljesen biztos, mert ugye az agilitási számai vagy mutatói hát nem olyanra sikerültek, mint azt vártuk tőle, vagy mint amit azt reméltük, mert a pályán meg nem biztos, hogy ezt kaptuk vissza. Mert azért sokkal agilisabbnak tűnik, mint amit itt produkált, akár csak egy 4.59-es 40 yard, vagy egy borzasztóan rossz 3-con, vagy short shuttle. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy itt Boltonnal mi lesz, mert én azt gondolom, hogy amilyen képet most fest az én fejemben, annál biztos, hogy jobb lesz, mert valamiért én nem igazán tudtam elkezdeni rajongani érte.
Viszont... Mit hoztál még?
Hát itt föl van írva több név is így egymás után, nem feltétlenül sorrendben, de Baron Browning és Chess Surratt egyébként az a kettő, aki így a többek között még ugye föl van írva. Ugye Browning brutálisan jó számokat produkált itt a Pro Day-n, és ezt például nem láttuk, és ezen mi is beszélgettünk itt korábban privátban, hogy miért kellene rajongani érte, és tényleg nagyon nagy vezér, nagyon tapasztalt, sokat látott focista, aki hát az egyik legjobb egyetemen pallírozódott linebacker fronton is, és tényleg sok mindent látott. Nagyon jó adottságai vannak, de hogy így ő rajta látszik, hogy lassabb, mint a többiek körülötte, már mint gondolkodás, és ez az, ami egy picit így elrettent minket.
Abszolút, ugye a TDM van vele nagyon-nagyon magasan talán,
így van,
ilyen top 20-as majdnem, vagy nem is tudom hirtelen, ilyen őrülten magasra tették. Az a baj, hogy értem, amiket mondanak, és tetszik az az agresszivitás, fizikalitás, amivel játszik meg, ami tényleg hatalmas vezérnek gondolom én is, amit te is mondtál nála, és tud keményen játszani, ez nagyon látványos, ugyanakkor egy NFL defense-ben az ő helyét nem látom, tehát az olyan lassú olvasást és akár megindulást, amit ő néha produkál, meg olyan átlagos ösztönöket, hát ezzel inkább kikopnak szerintem a játékosok, és maximum nem tudom, nagyon rotációs szerepkörben tudom elképzelni, nem tudok rajongani érte.
Én sem, picit így túlzóan, de azt látom magam előtt, hogy ha őt kezdőként szállják NFL pályára, és lehet, hogy akár sérülések miatt, vagy nem is tudom, úgy jön ki a roster, hogy ő kezdő lesz, hát mellett el fognak kapni 5-6 labdát meccsenként, ami szerintem nagyon sok.
Abszolút. És akkor még kit mondtál?
Egy Chess Surratt, de Dylan Moses is mint érdekesség fel van írva, hogy az egyik, ugye Surrettnek a testvére is ugye jelentkezett a draftra, ő hát a North Carolina-n irányítóból lett, ugye linebacker, ami egyik évről a másikra történő változás. Hihetetlen futballikúja van, de neki meg a testi adottságai nem feltétlenül olyanok, vagy az atletizmus, hanem olyan, ami hát a profik között jól működhetne.
Igen, abszolút. Moses pedig azért érdekes játékos, mert őt már egyébként tavaly is első körbe láttuk néhány mockban, és most már oda jutottunk, hogy idén pedig talán még a második napról is kicsúszhat, mert nála is az a bajom, hogy nincsenek meg azok az ösztönök egyszerűen, amik szerintem egy NFL linebackernek kellnek, nem olvas elég gyorsan, nem reagál elég gyorsan a playekre, meg hát ugye a sérülés koncern is ott van részben, úgyhogy Moses inkább egy ilyen harmadik napos tehetség most már nálam.
Igen, ez érdekes, mert 2019 elején sérült meg abban az évben, amikor mindenki azt várta, hogy ő is bebizonyítja, hogy a legjobb linebackere az egész országnak. Megsérült, picit elfeledett lett, kicsit le is lassult egyébként, és szerintem picit félt is a lábát, a térdét, ugye neki a kereszt szalagja szakadt el. De azért mégiscsak egy olyan tehetséges játékosról beszélünk, aki 5 csillagosként érkezett az Alabamára, ami hát azért önmagáért beszél, hogy már-már középiskolai szinten is ő nagyon magasan repült itt az előjegyzések, vagy a jegyzések, fejedzésekben, vagy ilyen nem tudom, hogy fejezzem ki ezt, tehát hogy a recruiting rankingban, csak ugye ez nem hangzik túl jól magyarul, elég magas helyen szerepelt, úgyhogy nekem még egy ilyen érdekes név volt. Patrik, dobnál be még valakit, vagy haladjunk tovább?
Még érdekességként, és tényleg nem azért, mert hogy nagyon sokat várnék tőle, Ernst Jones lehet, nem mondom jól a nevét, őt lehetne megjegyezni, hogy szerintem szenzációs, ahogy ki tud fordulni a blokkokból, meg ahogy le tud jönni egy-egy ütközésről, de hát ő is hiány van egyébként szerintem azoknak a tipikus linebacker ösztönöknek, amiket el tudnánk várni, illetve ő el van veszve azért, hogyha nagyobb területen egyedül marad, akkor coverage-ben azért őt el tudjuk veszíteni.
Lehet még itt hozni ilyen érdekességeket, nem tudom, McGrown, Monty Rice, lehetne hozni itt egyetemi szinten kiemelkedő tehetségű linebackereket, akik a profik között azért el tudnak veszni, de szerintem forduljunk rá a másik pozíciónkra, amit itt vizsgálunk, és kicsit hasonló lesz a két poszt bemutatása, mert itt is elkezdjük inkább az elején, hát az igazán nagy nevűekkel, vagy inkább a nagy nevű sztárral a poszton, vagy akit a legnagyobbra tartunk, és akkor megyünk szépen lefelé a bordunkon, vagy hát a rangsorolásunkon, és akkor legyenek a safety-k, vagy hát ugye a safety-vel zárjuk ezt a prospect ismertető sorozatot, ami így podcast formájában összejött. Nem volt egyszerű ezt a pozíciót sem megragadni, ugye Patrik?
Abszolút nem, és ugye nagyon sokat beszéltünk, ugye, hogy a linebacker poszt mellett a safety-k meg itt is ítélés, és nagyon-nagyon kettős a drafton, azért nem kapkodják őket tonna számra, és idén is szerintem az első körbe azért megegyezhetünk abban, hogy az első körbe egy játékost várunk, szerintem itt nem árulunk el nagy zsákba macskát, hogy mind a kettőnknél Trevon Moehrig ez az első leges játékos, jól gondolom, ugye?
Nem tévedsz egyértelműen, én is picit olyan ez, mint a felső védőfal ember poszt, hogy lesz egy az első körben jó eséllyel, de utána azért nem látod, hogy ki lenne a második, és nincs is nagy konszenzus, hogy ki lenne a második játékos, akit a liga szeret, vagy akit mi szeretünk.
Igen, de szerintem Moehrig, de ez egy keresztmetszetet fog ebben alkotni még hozzá azért, mert pont azok a tulajdonságok összpontosulnak benne pozitív irányba, amiket az NFL edzők is szeretnek, méghozzá azért, mert ő egy nagyon jó ösztönökkel megáldott játékos, akinek ráadásul a labdaérzéke is jó, és ebből kifolyólag viszonylag jó playmaker is lehet. Noha nem volt nagyon sok interceptionje a college-ban, viszont nagyon sokszor odapiszkált, odaért, leütötte a labdát, mindig ott volt a labda cipelő közelében, tehát olyan, és ezt elsősorban az ösztöneinek köszönhette, illetve annak, hogy viszonylag jól olvasta az irányítót, viszonylag jól olvasta az elkapókat, ugye ő több poszton is kipróbálta magát, ha nem is college szinten, de még kisebb korában ő játszott elkapót is, volt egy kicsit irányító is, nagyon jól tudja ebből a kisebb részletekből, hogy merre induljon egy-egy rútnál, hogy mikor lehet benne törés, mikor fog bevágni az elkapó, és éppen ezért mindig a labda közelében tud lenni, ami szerintem egy fontos dolog a mai NFL-ben, mert szeretik azokat a játékosokat, akik akár clutch pillanatokban, akár csak egy-egy olyan momentummal észre tudják vetetni magukat, amiben Moehrig pont jó lehet.
Nagyon, nagyon érdekes képet fest, majd beszélünk egy másik játékosról és a TCU-ról, az ő védelmük, mert tényleg szinte mindenhol a back seven-ben, jó kivéve a szélső cornerbacket feltűnt a vizsgált játékosunk, ugye Moehrig játszott a slotban, a boxban, meg hátul single high-ban is, már amikor ugye ezt alkalmazták, azért a Big 12 nem igazán az a konferencia, ahol magára hagyják a safety-ket hátul, mert ott azért meg lehet sebezni egy-egy védelmet, de amikor ez történt, akkor szerintem Moehrig nagyon jól tudott dolgozni, és amit te is kiemeltél, szerintem a legfontosabb az, hogy nagyon veszélyes a labdára, persze nem biztos, hogy ez mindig interceptionben fog összpontosulni, de leütött labdák, megzavart elkapók, megzavart útvonalak, azok mindig ott voltak nála ilyen jellemzőként a játékában, és tényleg mi más lehetne kiemelni a safety-kkel kapcsolatban, mint hogy az, hogy le tudják védekezni a passzjátékot, és szerintem ez sokkal-sokkal jobb képet fest nála, mint az összes többi játékosnál, akit fogunk vizsgálni.
Tehát te nem érnél meg attól, hogy egy picit a sebessége azért nem az elit speedsterek közé tartozik, futás ellen lehetnek problémái, vannak kicsit ilyen egyensúly, hát nem is azt mondom, hogy egyensúly problémája, de hogy ki tudják billenteni a futók irányváltással, az egyensúlyából levegőt is tudják öklelni, talán nem az a tipikus erőből játszik játékos. Nem azt mondom ezzel, hogy ne lenne meg egyébként a fizikai ereje, mert ez sem igaz, de hogy ilyen szinten azért mondjuk főleg futás ellen lehetnek problémái.
Lehetnek, és még azt is hozzátűzném itt, hogyha már a kérdőjeleknél vagyunk, hogy nem biztos, hogy van olyan, illetve van, de nem biztos, hogy maga biztos lennék akkor, hogyha őt beraknám tényleg single high safety-ként, de nem feltétlenül biztos, hogy ez a megoldás a modern NFL-ben, hogy mindenképpen ott hagyjuk hátul segítség nélkül a star safety-nket. Sokkal jobban működne szerintem egy olyan rendszerben, ahol van egy párja, és akkor rotálják egymást, el van adva a snap után azt, hogy helyet cserélnek, tehát vannak ilyen kis cselezések benne. Sokkal magabiztosabb lennék, hogyha lenne mellette egy hasonló kaliberű cover 2, cover 4 vagy cover 6 alapú rendszerben egy társ.
Egyébként erről nagyon megoszlanak a vélemények is, és az én gondolkodásom is, mert láttam tőle azért olyan felvételeket, ahol igen, az van, hogy egész jó, nem is azt mondom, hogy egész jó single high lenne, de hogy meg tudna oldani bizonyos feladatokat, oda tudna érni, pont azért, mert gyorsan reagál le dolgokat. Viszont igen, voltak olyan pillanatok is, amikor pedig azt mondtam, fogtam a fejem, hogy hát basszus, nincs meg a sebessége, nem fog kiérni, nem tudja megoldani. Nem is ez volt a szerepköre egyébként az egyetemen azért, úgyhogy nyilván nem szívesen nyugodt szívvel raknám be egy NFL poszton se ide. Ezt inkább nem negatívumként, hanem mint kérdőjelként tartanám nála számon, aztán csapat függő, hogy hol, milyen szerepkörben tudom elképzelni.
De akkor abban egyetértünk, hogy biztosabb lennél, vagy sokkal jobban éreznéd magad, mint szurkoló, mint Trevon Moehrig fan, hogyha mondjuk nem egy teljesen egyértelmű cover 1 bekerülne.
Persze, ez egyértelmű, tehát nem ott próbálnám ki, ez szerintem kristálytiszta.
Mit gondolsz, hol van neki a plafonja és a padlója?
Talán a Raiders pikénél van a plafonja, ahol elvihetik, és az első körből szerintem egész biztosan nem fog kicsúszni.
Megegyezünk, szerintem a Raiders után ugye ott lehet majd a Jacksonville 25-ön, akik, és ez egy nagyon szűk kis táv, ugye 8 pickről beszélünk 17 és 25 között, úgyhogy, és róla is el tudom képzelni, bár furcsa, de mivel ugye annyira, legalábbis szerintünk annyira kiemelkedik ebből a klászból, hogy nem kizárt nála se, hogy mondjuk jön egy Saints, és akkor feljön 22-re.
Nála inkább el tudom képzelni ezt egyébként. Köszönöm.
Jó, akkor szerintem itt tényleg egy pici szakadék azért van, és itt stílusban is, és felelősségkörben is, hogy mit bíznál rá játékosra, vagy éppen komplexitásban, vagy mennyire jó kis összegyúrt dolog az a játékos, amit kapunk itt majd a többiek személyében. Én Javon Hollanddel mennék tovább, ugye az Oregonnak.
Egyetértek.
A safety-e, de ő is nagyon sokat játszott a slotban. Mit látsz benne, Patrik, miért szerethető?
Ő is egy jó coverage játékos, szerintem nem hiába volt sokat a slotban, azért oda olyan játékosok kerülnek, akik jobban le tudják követni, akár lábon, akár fejben a passzjátéknak a ritmusát. Ő is egy playmaker típusú játékos, és ő is ball hawk, tehát sok labdát tud, ha nem is megszerezni, de leütni, kicsit meg tudja zavarni az elkapóját, és nagyon jó felépítése van szerintem. Tehát tipikusan olyan játékos, aki erőből és sebességből is meg tud élni ezen a poszton, ami akár a profik között is.
Igen, érdemes őt azért így az elején beszélni, vagy róla azért így az elején beszélni, mert nem játszott ő se 2020-ban, kiülte az elmúlt szezont, ugye itt a Pac-12, és nagyon nehezen indult el. Nem tudom, hogy egyébként a Pac-12 játékosok jól vagy rosszul jártak-e, mert szerintem ők vesztettek a legkevesebbet azzal, hogy nem léptek pályára, de tényleg az a produktivitás, amit mutatott maga az Oregon védelme, és Javon Holland is ugye főként a slotban, és mégis úgy beszélünk róla, mint egy safety, mert láthattuk azt is, hogy azért sebesség a hosszú távon elegendő ahhoz, hogy ezt a pozíciót bejátsza, és én úgy gondolom vele kapcsolatban is, hogy kipróbálható, és nem fáznék nagyon-nagyon tőle, hogyha mondjuk ő egy single high safety lenne az NFL-ben. Persze, nem azt mondom, hogy ez a vágyálmom, hogy ez így történjen, de szerintem megvan a magassága, a sebessége, az a range, ami kell ehhez. Nem elit lesz, de kezdő szintű.
Na itt annyira nem egyezünk, mert igen, a testfelépítése talán meg az ösztönök, meg ezek meglennének nála, viszont én lehet, hogy őt nem is feltétlenül safety-ként, hanem egy slot nicker szerepkörben tudom jobban elképzelni, és lehet, hogy ott látom az ő valódi ényét, vagy nem tudom, hogy valódi szerepkörét.
Igen, biztosan nagyon sokan úgy fognak róla gondolkodni, hogy van egy nagyon-nagyon magas minőségű cornerback-em, aki hát safety feladatköröket is el tud látni, de sokkal inkább szeretném azt, hogy ő egy az egyben menjen egy elkapóval a slotban tényleg, és akkor lehet az az elkapó éppen egy tight end is, tök mindegy, aki ott áll föl Y-ban.
Abszolút. Mit gondolsz, hogy ő... Szerintem nála már sokkal nehezebb meghatározni, hogy pontosan mely csapatnak tetszhet, hol van a range-e, de hogy gondolom, az abban egyetértünk, hogy második kör, mondjuk, viszont hol kezdődhet? Tehát második kör elejére már látod, hogy az elején esetleg a körnek elviszik?
Az a baj, hogy a Jacksonville-nek annyi pikje van itt a top, nem tudom én, 50-ben, 45-ben, ugye szám szerint 4, hogy az egyikkel biztos, hogy fognak safety-t húzni, és ha lemaradnak Murray-ről, akkor szerintem, hát azt nem mondanám, hogy Holland lesz a pick, de vannak izgalmas helyek, akár még azt mondom, hogy a San Francisco is izgalmas lehet 43-kal ott, mint egy slot corner, de akár safety szerepkör is, tehát hogy én azt gondolom, hogy ő egy top 50-es játékos, és a top 50-ben el fog kelni.
Igen, én is magasra vagyok vele, bár sok bordon láttam, ahol nem volt benne akár a 75-ben sem, ami egy kicsit azért meglep, mert ha nem is, tényleg, ha nem is tudjuk ezen a tisztán safety szerepkörbe látni a helyét, őt jól lehet használni akár egy ilyen slot nickel játékosként, és abban meg igencsak tehetséges, mert a testfelépítésen nem kell változtatni, nem is kell, mert az tökéletes úgymond erre a posztra. Nálam a playmaker tulajdonságok is megnyerőek tudnak lenni. Én nagyon picit lehetne atletikusabb, de hát mindent azért, vagy hát ezt félig meddig tudja kompenzálni azért az olvasásával.
Igen. Én is úgy gondolom, hogy egyébként, hogy ez, amit a végén itt zárszóként talán lehet mondani, az olvasásai nagyon jók, és ezért lesz egy nagyon hasznos, nagyon korai kezdőjátékos, tehát ő biztos, hogy hamar be lesz dobva a mély vízbe, és tesztelni fogják, sok produktivitás lesz, tehát nagy számokkal fog jelentkezni, leütött labdák, interceptionök, persze benyelt TD-k is, mert hát minél nagyobb az a szám, azért a hibázási lehetőség is nő, de én nagyon izgatott vagyok vele kapcsolatban, és azért látok minimális Rookie of the Year kandidáns dolgot benne.
Ez egy bold prediction-nek hangzik nálam, de
okay. akkor tényleg sok lesz, vagy magas lesz a produktivitás, amit de pedig nehéz lesz elkerülni.
Most így belegondolva, most, hogy így kimondtad, a bold produktivitás miatt abszolút lehet, hogy egy ilyen sneaky jelölt lehet, tehát ez abszolút nem elképzelhetetlen. Én nem nagyon gondoltam bele, mert azért egy kicsit, nem tudom, kisebb név mondjuk így a védőpiacon is, de
van. Lehet, hogy nem tudom, Zaven Collins fölrak 110 tackle-t, és akkor azt mondod, hogy hát emellett nem lehet szó nélkül elmenni, de én úgy gondolom, hogy amit a labdán fog, vagy amit a labdára fog gyakorolni hatásként, az szerintem nagy lesz már az első évében is.
Jó, és akkor ki nálad a harmadik?
Ki nálad a harmadik? Mert azt szerettem volna megkérdezni, hogy kivel folytassuk.
Én Richie Grantet mondanám.
Akkor jó, mert együtt mentünk volna jó, ezzel okay. a húzással.
És azért, mert Grantnek nagyon tetszik két olyan tulajdonsága, ami szerintem az utána lévőknél már gyengébb, és ez az egyik ebből az, hogy olyan sebessége van, amikor utol kell érni egy védőjátékos, vagy meg kell közelíteni az utolsó pár méteren, ami kicsit, ha nem is egyedülállónak mondható, de mindenképp a pozitív tulajdonságok közé sorolható, tehát az utolsó pár métert, azt az utolsó felgyorsítást, magyarul nem tudom megfogalmazni ezt a recovery speed, vagy processing speed, angolban ezeket használják, magyarban nagyon nehéz.
Zárkózási sebesség.
Zárkózási sebesség, ez nem egy rossz szó. Igen, ez az egyik. A másik pedig, hogy jól olvassa ő is a Kubréknak szemét, és épp ezért tud az utolsó méterken akár késésből is megérkezni, mert kitalálja a végén, hogy hova jön a játék. Nálam ezek fontos tulajdonságok, és talán épp ezért tud harmadik safety lenni még úgy is, hogy vannak azért aggályaim vele kapcsolatban is, de a többieknél ebben a két tulajdonságban jobb, és szerintem ez fontos.
Nála is amúgy el lehet mondani pluszként, hogy azért a labdára gyakorolt hatása szerintem átlag feletti, és nekem van egy ilyen furcsa kettőség, amit nem tudom, hogy jó vagy rossz dologként könyveljek el, de hogy hiszem azt, hogy egy nagyon jó single high safety lehet, mégis nem feltétlenül láttuk azt, hogy ezt a szerepkört teljes mértékben be tudná tölteni. Persze ez a rendszernek is egy különlegességét a UCF-nél, rengeteget játszott boxban is, nagyon sok feladatra kérték meg, ami azért magáért beszél, mert az a védelem, amelyik minden héten kapott 50 pontot kis túlzással, mert láthattuk a szezonban, hogy hát kitömték őket rendre, viszont mégis volt egy ilyen csillag az égbolton, és ez Richie Grant volt ebben a védelemben leginkább, akit azért elkerültek, le tudott zárkózni a boxba, nagyon jól tudott odaérni a line of scrimmage környékére, megállítani egy screent mondjuk, úgyhogy izgalmas játékos volt szerintem, de és ezt ki kell emelni nála, hogy ugye 5. éves senior, és 24 éves lesz nem sokára.
Igen, a korára én is ki akartam térni, és ami miatt még egy pici aggályom van vele kapcsolatban, és lehet, hogy ezért lenne jó neki a single high szerepkör, hogy emberezés ellen nem nagyon látom az ő szerepét, vagy az ő sikerességét, mivel nincsenek olyan brutálisan jó méretei, szerintem annyira izomból ő nem tudja megoldani a dolgokat, úgyhogy lehet, hogy ahogy te is elmondtad, ugye volt a boxban is, de hogy ez inkább ilyen transformálódott szerep, tehát ő inkább hátulról így indult, és akkor egyre többet kezdett el játszani egyre közelebb a line of scrimmage-hez. Talán jobban is áll neki, ha egy picit távolabb marad, és megpróbálja játszani a range-eket, próbálja olvasni a játékot, nem kell neki feltétlenül verekedésekbe keverednie.
Még annyi, itt ne csak arról beszéljünk, hogy mi volt rossz, vagy mi volt, milyen kicsit negatív dolog vele kapcsolatban, ugye meghívták a senior bowlra, és kérték tőle, hogy játszon szélső cornerbacket, és mármint edzésen, és hát nem vallott szégyent, amit így sokan kiemelnek nála, hogy így ki tudott lépni a kis komfortzónájából, és jól tudott teljesíteni ekkor is. Hát azt még ki kell emelni nála, vagy el kell mondani, hogy az önbizalma az teljesen a helyén van, mert állítja és tudja magáról, hogy ő a legjobb safety a klászban, és bármit meg tud csinálni.
Ez fontos, bár nem szabad átesni a ló túlsó oldalára.
Főleg nem tényleg egy olyan védelemből érkezve, akik azért minden mérkőzésen kaptak egy 6-7 TD-t, de ettől függetlenül, ahogy mondtam is, szerintem ő volt a fény az alagút végén abban a védelemben, de voltak ilyen hasonló, hogy mondjam, tündöklő pontok az éjszakában más csapatoknál is, és ki kell emelni más safety-ket is, akik jobb vagy kevésbé jó védelemből érkeztek, de ott vannak hát már inkább azt mondom, hogy a második nap végén, harmadik nap elején értékben, ki miért, sérülések, felépítés, off-field dolgok, kivel haladnál itt tovább, Patrik?
Jóval nehezebb kérdés, mivel itt nálam már nem egyértelmű soron, de mondjuk Jamar Johnson-t mondanám, nem tudom, mennyire tudsz egyet érteni ezzel.
Igen, én is nem sorrendben, de ő van a következő cellában. Okay.
Akkor beszéljünk róla, aztán itt már egyébként tényleg nálam sem kristálytiszta a sorrend, meg szerintem itt van egy kisebb szakadék is.
Akkor mit szeretnél a játékostól?
Igen. Nála azt szeretem, hogy elég sokoldalú játékos. Tehát neki van tapasztalata cornerként, van safetyként, amúgy is több sémában is el tudom képzelni. Általában a jól követi le az elkapóját, vagy jól zárja a zónáját. Tehát mindenképpen egy olyan játékosnak gondolom, aki nem egy nagyon sima, specifikus dolgot tud, hanem több kisebb dolgot is meg tudod bízni. Lehet, hogy nem fog semmiben legtökéletesebben, mint a klassznak a top-top-topja teljesíteni, de úgy mindegyikben egy nagyon picit meg fogja állni a helyét.
Nekem nekem nem tetszik egyébként Johnson. Tényleg ő is nagyon sokat támadja a labdát, veszélyes a játékszerét, ki kell emelni, hogy a 2020-ban 8 mérkőzésen szerzett 4 interception-t, és leütött 8 labdát, ami így felfoghatatlanul magas szám, tehát egyfolytában ott volt a játékszer környékén, de talán azt érzem néha, hogy így nem veszi komolyan a focit. Tehát, hogy nem biztos, hogy teljes mértékben érdekli, és lehet, hogy ennek köszönhetünk egy gyengébb pro day-t is, ahol olyan nem bár gyenge produkciót mutatott, amire így nem voltunk felkészülve, mindemellett azért a törvénnyel is meggyűlt a baj a korábban.
Igen, a mentalitása az abszolút negatívum, és ebből kifolyólag ez a szereléseknél is látszik, hogy nem, néha olyan volt, mintha nem akarna igazán ütközni, nem akarja, vagy félti a saját testi épségét. Ez általában nem szokott egy olyan nagyon szimpatikus tulajdonság lenni.
Igen, azért vegyes már itt a kép vele kapcsolatban. Lehet őt nagyon kedvelni, nagyon izgalmas highlight videókat lehet nézegetni róla, de az a baj a highlightban, hogy van egy jó játék, meg 3 átlagos és 2 rossz, és lehet, hogy ezzel írtuk le legjobban Jamar Johnson.
És ha vele ilyen vegyesek voltunk, akkor mi van többiekkel? Mondj egy nevet akkor most te.
Nekem van egy személyes kedvencem, csináltunk most ilyen top 5 petket, vagy hogy mondjam, kis kedvencet, de nekem ott lenne a listámon Hamza Nasirildeen, a Florida State-nek a safety, aki egy egészen tragikus karriert futott be, itt a tragikusságot arra kell érteni, hogy 2019 legvégén elszakadt a szalagja neki is a térdében, és emiatt ugye már a 2020-as szezonban is csak 2 mérkőzésen lépett pályára. Nagyon rossz kor, sose érkezik jókor egy keresztszalag szakadás, de hogy így akkor, amikor a legjobb fényében tündökölt ő, akkor jött ez a sérülés, és hát egy nagyon jó produkcióval előrukkoló 2019-es Nasirildeent teljesen elfelejtettünk itt 2020-ra, bár hogyha visszalépegetünk addig a játékokig, vagy azokig a felvételekig, amiket tőle kaptunk 2019-ben, ott is inkább a szezon közepén, akkor egy nagyon nagy termeti, jó range-el megáldott játékos, megfelelő intelligenciával, reakcióval, vagy éppen előrevaló olvasással nagyon jó teljesítményt mutatott, főleg ugye coverage-ban ő is kiemelkedett, de az a Florida State az egy nagyon érdekes Florida State volt, és teljesen megváltozott az a csapat 2020-ra, és ebből kifolyólag nem is nagyon tudjuk, hogy most ő milyen típusú safety valójában.
Igen, és egy picit van ilyen, hogy ne oversized a posztjához képest, mert nekem
van egy
kicsit nagy darabnak,
de ő az.
Mert egy kicsit nekem ez a benyomásom róla, és pont ezért nincs meg talán az a sebesség, ami számomra varázslatosá tudná őt tenni, és persze tök jó szerel, meg nagyon vannak ennek előnyei, viszont lehet, hogy az NFL-ben így safetyhez mérten ebből kifolyólag kicsit lassú, és túl nagy lesz, bármilyen furán is hangzik. Ugyanakkor viszont linebackerként meg nincsen tapasztalata, vagy linebacker safety hibridként, és ezért lehet ő nagyon furcsa.
Igen, hogyha a linebackert nézzük, akkor nem elég zömök, nem elég ilyen tömény, tehát nagyon-nagyon könnyű játékos lenne linebacker pozícióban, ellentétben mondjuk, tehát Parsonsról úgy beszéltünk, mint egy ilyen izmos, de mégis nem egy, hogy mondjam, egy ilyen zömök játékos, de őről sokkal inkább úgy gondolkodunk, mint egy linebacker méretekkel megáldott futballista. Ez nem mondható el Nasirildeenre. Én nagyon kívánom neki egyébként, hogy sikeres karrier legyen, sokkal inkább a boxban, mint hátul, de én azt gondolom, hogy benne lehet ő 2021 végére a top 64 safety-ének a ligában, tehát kezdő kaliberű játékos.
Oké, akkor hozok én is egy érdekes nevet, és kíváncsi vagyok a véleményedre, mert sok helyen őt nem látom a boardokon, akár top 100-ban sem, és a harmadik körből is kicsúszhat. Persze minden ok megvan, de egy nagyon érdekes játékos, ő Ardarius Washington, ugye ő Trevor Moore-nek na, akkor ebben megint csak egyezünk. Hihetett, tehát ő még Mőrignél is elmondtam, hogy jó ösztönök, jó olvassa a játékot, de Washington még hozzá képest is, tehát olyan gyorsan olvas egyszerűen, és annyira látja a rútokat, nincsen felesleges mozdulata sem, amikor megközelít, vagy követ egy útvonalat, egyszerűen ami eszembe jut az ő játékáról, az az ilyen ösztönös magabiztosság, és tök jó látni egy olyan embert a pályán, aki természetesen mozog a back sevennek a nagy részében, és be tudja ezt játszani, és persze van egy bizonyos tulajdonság, amit nem fog tudni javítani soha, és ez miatt nagyon sok kérdés felmerül vele kapcsolatban, de jó látni az ő játékát, és hát nagyon jól kiegészítette ő Mőriget. Nagyon gyorsan vált irányt, nyilván igen, és akkor kitérhetünk a negatív tulajdonságra, hogy azért, mert nagyon pici, tehát ő meg undersized. Tehát ez az 5,7-5,8 178 pound, ez nem feltétlenül ideális, az NFL-ben főleg nem, tehát félkézzel fogják valószínűleg elnyomni, viszont egy olyan természetesen gyors, ösztönös játékos, akit jó nézni.
Nekem nagy kedvencem, én szeretem ezeket a nehezen megfogható, bekategorizálható játékosokat, főleg akik ennyire, hát mondjuk így, hogy szemed gyönyörködtetően játszanak, mert amilyen veszélyes volt ő is a labdára, és sokkal jobb értelemben volt veszélyes, mint mondjuk Jamar Johnson, aki miatt nem tud, akinek én a negatív tulajdonságait nem tudom félretenni. Cserébe Ardarius Washington meg egy ilyen igazi, egy ilyen nagyon szorgalmas, mindent megpróbál megtenni azért, hogy egy profi focista lehessen, és hát ez nem egy egyszerű történet az ő testi adottságaiból kifolyólag, de mindent beletesz az edzéseken, a konditeremben tanul, filmezik, és hát egyébként ez a filmezés látszik abban a produktivitásban, hogy 2019-ben volt 5 interceptionje, 7 leütött labda mellett, kezdő se volt igazán abban a csapatban, úgyhogy én, hát igen, ő egy igazi ilyen epizód szereplő lehet, akiből látunk majd szép dolgokat, de nehezen tudod megtalálni, hogy melyik csapatban, és mennyi ideig a pályán.
És van-e még olyan név akkor, akit bedobnám?
Én bedobok megint egy nyugati játékost, és talán a Hufanga a South Carolina-nak, ugye a USC-nek a csapatában pallérozódott, egy polinéz játékos, akinek ugye a neve is már előre vetíti, hogy egy ilyen izgalmas kis figura, egy iszonyatosan nagyot ütköző játékos, és hát valószínűleg ennek is fogja köszönni azt, hogy a profi karrierje nem lesz túl hosszú, mert a válsérülése miatt kellett kihagyni a mérkőzéseket is, és egy linebacker, safety, de úgy játszik, mint egy linebacker, egy ilyen sokat ütköző a futás ellen, tényleg borzasztóan gyorsan a lyukba berobbanó játékosnál, hogyha nem jó a válla, az nagyon hamar végét jelentheti a karrierjének, de tényleg azok a csattanások, amiket láthattunk, és te is rengeteg Trojans meccset néztél, hát szerintem azok ott maradnak itt a fülben, amikor megérkezik Hufanga.
Abszolút, igazából mindent elmondtál róla, szerintem, amit én is akartam, és amit tetszik az ő játékában. Hát ugye sajnos ki kell emelnünk nála, hogy azért lesz valószínűleg csak harmadik napos, mert nagyon limitált ez a szerepkör, amit ő tud. Tehát ő viszont single high-ként elképzelhetetlen, nagyot fog ütni, futás ellen lesznek szép játékai, meg fogjuk jegyezni egyszer-kétszer a nevét, de ritkán szoktak azért az ilyen nagyon limitált szerepkörű játékosokból hosszú távon NFL safety-k lenni. Még az előbb elfelejtettem egyébként, hogy Ardarius Washingtonnál tudod, hogy kit szoktak fölhozni Comparisonnak?
Nekem van egy másik játékos, aki a cornerback potba lement.
Molden.
De tudom, igen, hogy kire gondolsz. Molden az, aki sokkal közelebb áll Tyrann Mathieuhöz, mint ahogy Ardarius Washington lenne.
Mind a ketten, igen, egyébként. De igen.
De ez nagyon sokat mozgatják a formációban. Igazi, na ő igazi fegyver, akire rájöttek, hogy hogy kell használni. Nagyon sokat, nagyon sok útvesztőn ment keresztül azért ő is, de mármint, hogy Tyrann Mathieu, és ezért is borzasztóan nehéz egy ilyen kaliberű focistához fogni bárkit is. Láttunk ilyen szikrákat Washington játékában.
Uh-huh. Na jó, csak arra jutott eszembe, hogy Hufangának az ütéseiről, meg erről a limitált szerepköréről, meg Sweringer ugrott be, hogy ő volt ilyen hatalmas.
Igen, igen, ez nagyon jó.
Viszont amúgy egy kevésbé sokoldalúnak titulált safety, aki hát néha voltak jobb periódusai, de hogy alapvetően talán nem lehetett soha olyan nagyon stabil kezdő safety-nek hívni.
Akkor én azt gondolom, hogy még mondj valakit így a, hogy mondjam, habnak a tortán, vagy a cseresznyének a habon így lezárásképpen, és akkor el is köszönünk vele a posztoktól, illetve a prospekt ismertető sorozatunktól. Kicsit hosszúra nyúlt, nem így terveztük, de hát van azért rengeteg itt felkészülés, majd meglátjátok, hogy miért, ugye draft show-kkal jelentkezünk, és hát azért emellett ezt nem mindig sikerült úgy összehozni logisztikában vagy koordinációban, de nem akarjuk magunkat védeni. Ki az utolsó játékos, Patrik?
Na hát szerintem nagyon fog ide illeni. Divine Diablo nevével búcsúztatjuk akkor az idei rangsorolásunkat.
Lássad, állítottam, de ő is jó.
Ő egy igazi jumbo safety, aki hát a 230 poundjával azért eléggé tekintét parancsoló tud lenni a pályán. De akkor mondja nyugodtan, hogy te kire gondoltál. Én csak azért hoztam őt egyébként, mert nagyon, nagyon illett, mint utolsó név.
Ütős lezárás lett volna, hogyha én hozom az utolsó nevet, de akkor hozunk kettőt, egyet-egyet. Én André Sziszkót mondtam volna, aki szintén...
Sejtettem, csak nem akartam. Mindenképp meg akartam említeni Diablót.
Igen, Divine Diablo és Virginia Tech safety, hát nagy, tehát így mutatják az Old 22-t, és hátul áll egy ember, és tudod, hogy az ő, mert olyan nagy darab játékos. Ettől függetlenül azért vannak a játékában hiányosságok, csak úgy, mint Cisco-éban is, aki például sérülésekkel is bajlódott, de lehet nekük kezdő kaliberű játékosok, bár én Cisco-ban inkább látom, mint Diablo-ban. Diablo szerintem jó special teamer lehet, főleg a termetének meg a stílusának köszönhetően, de vannak itt még nevek, akiket föl lehet hozni jó-rossz oldalon, vagy hát pozitív-negatív oldalon. Szerintem ennyi volt, Patrik. Akkor maradt-e még benned hiányosság, mert ha nem, akkor elköszönünk.
Semmi az égvilágon.
Jól van, akkor ők voltak a linebackerek, illetve a safetyk, az utolsó két pozíció, amit 2021-ben itt vizsgálgattunk. Az összes többi epizódot meg tudjátok hallgatni. Szerintem érdemes még ebben a kicsi időben, ami a draftig van, mert megpróbáltunk a legnagyobb neveket elhozni nektek, és ugye lesz is kétnapos draft közvetítés is a Fűzővel kifelé, illetve a Tribune kollaborációjában, és nem csak az első napon, hanem a második napon is. Ha pedig kényelmesebbek vagytok, akkor pedig az Arena 4 közvetítését is tudjátok televízión keresztül nézni. Nem konkurálni szeretnék egymással, hanem bemutatni két különböző dolgot. Úgyhogy ennyik voltunk mára, lezárjuk ezt a kis sorozatot. Köszönöm, Patrik, hogy végigtoltuk ezt a jó pár hetet itt végig nyálazva az összes prospektet, aki szóba jöhet. Ennyik voltunk mára, hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.